elindul.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor folytassuk Péter második levelének a második fejezetéből, a 10. verstől kezdve, egészen a 1. fejezetnek a végéig. Tehát az előző alkalom, ugye a másik fejezet 1-9-ig vettük, hát én akkor még egyszer mondom, szeretném a 10-től egészen ugye a fejezet végéig felolvasni ezt az ige szakaszt. Tehát itt a hamis tanítókról van szó, és a 10. verstől ugye így folytatódik Isten igéje, különösen azokat, akik tisztátalan vágyék után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerőek, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak, holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet, jól lehet erőben és hatalomban felülmúlják őket. Ezek pedig azt káromolják, amit nem ismernek, mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogásra és levágásra valók, de hozzájuk hasonlóan is fognak elpusztulni. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzülést, szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban topzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévedtek és követték Bálámnak, Beor fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, de aki vétkéért feddést kapott. Egy néma, ilgabonó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a próféta esztelenségét. Ezek víztelen források, forgó széltől sodort kötfosztányok, akiknek a sötétség homája van fenntartva, mert üres, fellengős szólamokat hangoztatva, testi vágyaik kiélésére csábítják festett életükkel azokat, akik nemrégiben szakadtak el a tévejégésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd. A kutya visszatért a maga okádására, a megfürdött disznóságban emberek. Én nem titkom a testvérek előtt, ugye ez egy olyan része talán a Új Szövetségnek, amit egy kicsikét úgy jobban körbejáró, azt vettem észre, hogy hát az interneten föl lehető különböző igehelyek alapján összeállított prédikációkból ez hiányzik. Mégpedig ugye azért hiányzik, mert talán nagyon kemény és olyan súlyos kijelentéseket tartalmaz, és nem is inkább ugye az evangélium köré, tehát épül ez a rész, hanem itt Péter egyértelmű és nagyon határozottan megbélyegzi azokat, akik ezeket a hamis tanításokat folytatják, művelik, és nem egy pozitív, kicsengésű ez a rész. És amikor ugye ezt én is átgondoltam, akkor picit gondba voltam, hogy mit mondhatnák erről, mert aztán rájöttem arra, hogy talán avval a jó-rossz hasonlattal szeretném kezdeni, hogy hát azért a férfiaknak, meg a hölgyeknek nagy részének van jogosítványa. És ugye amikor én is, azt az örömet, hogy most már a harmadik gyermekünk ugye ma sikeresen levizsgázott, ugye egyel többen vagyunk. De az egészből csak azt akarom, hogy amikor például ő is tanulja mondjuk elméletbe a kreszt, és mondjuk van egy olyan tábla, ami ugye mutat egy ilyen éles kanyart, akkor azt a gyakorlatban használni is kell. Tehát ugye mi kell ahhoz, hogy még azt a táblát felismerjük, hogy jól tudjuk értelmezni. Nem csak az, hogy az van rajta, hogy kanyar van, nem csak az, hogy azt tudjuk, hogy akkor valami fajta az útnak egy ilyen éles kanyarolta következik, hanem a teljes, a cselekvéssor, az egész helyes cselekvéssorhoz az is tartozik, hogy nekem akkor mit kell csinálnom. Tehát akkor nekem le kell lassítanom, és nem csak az, hogy le kell lassítanom, hanem megfelelő sebességbe vissza kell kapcsolnom. És talán valójában ezt a hasonlatot azzal, hogy szeretném így előhozni a testvérek elé, mert ugye még egyszer mondom, ez egy nagyon, hogy mondjam, tehát szigorú ítélet itt Isten által, hogy a Péter szavaival ezekről a tévtanítókról, de nekünk hívőknek az a feladatunk, hogy igazándiból ezeket felismerjük, és nem csak, hogy felismerjük, hogy vissza, erre a hasonlatra visszatérve, hogy tudjuk, hogy ez rossz, hanem hogy ilyenkor mit kell tennünk. Tehát, hogy hogyan tudjuk kikerülni őket, mi az, amivel őket igazándiból felismerjük, amivel, ami, hogy mondjam, tehát, hogy ne sodortassunk mi is bele, mi a megfelelő, hogy mondjam, tehát cselekvéssor, amit nekem, amikor ilyennel találkozok, akkor tennem kell. Tehát valahogy ezt a teljes cselekvéssort én szeretném egy picikét itt átbeszélni a testvérekkel, annak a függvényében is, hogy ugye ezt az igerésznek az első szakasz, tehát a második fejezetnek az első szakasza is erről szólt már az elmúlt alkalman. Én azzal szeretném kezdeni, hogy amikor a kommentárokat egy picikét átolvastam, akkor nagyon sok kommentár úgy jön össze, úgy jellemezte ezt a Péter levelét, hogy az első fejezet és a második fejezet az egy teljesen másról szól. Tehát minthogyha semmifajta átfedés nem volna, egy teljesen új, hogy mondjam, egy teljesen új dolgot kezd el itt ecsetelni Péter, egy kicsikét kibontani, és nekem az volt a meglátásom, hogy ez abszolút nem igaz. Miért gondolom? Mert ugye ott van az első fejezetnek a 20. versében az, hogy mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Tehát Péter, mint hogyha leszögezné, hogy az a profécia, ami kijelentésre kerül, vagy az a profécia, vagy egyáltalán az a tanítás, ami emberek szájából elhangzik, az, hogy tudjuk, hogy az Istentől származik, annak kettő ismérve van. Mégpedig az a fajta kettő ismérve, hogy nem önkényes magyarázat alapján történik ez a profécia, nem önkényes magyarázat alapján történik bármifajta tanítás is, hanem a Szentlélektől indítatva. Tehát ugye ez az a két ismérv, amire úgy gondolom, hogy bármilyen hamis tanítással találkozunk, ezt a két ismérvet mindig meg kell vizsgálnunk. Tehát, hogy valóban az Istentől indítatva, az ő szent lelkétől indítatva történik-e az a fajta kijelentés, és én még nem önkényes magyarázatból történik-e, és én rögtön idehoznám a testvérek elé azt, hogy tudjuk, hogy a teljes írás az, ami Istentől is ihletett, és ugye hasznos a feddése, a jobbítása, a nevelésre. Tehát ha először is az egyik, még egy ilyen harmadik ismérvként oda kellene raknunk ez, hogy mindaz hamis tanításnak minősül, ami esetleg valamit kiemel, valami kiemeléskül csoportosítja az ő tanát, tehát nem a teljes írás, nem a teljes, hogy mondjam, új szövetséget veszi alapul az ő neki a kijelentésére. És ugye azt is ugye ide kell tenni, hogy Péter apostol idejében az apostoli korban járunk még, amikor ezt a levelet írta, tehát amikor ez a levél íródott, ez maga, ez a levél is a Szentlélektől indítatva íródott le. De tudjuk azt, hogy az apostoli korral, a kijelentésnek a kora lezárult. Tehát, hogyha ezt egy alapszabályként rögzítjük, akkor már is ott van előttünk ugye az a, hogy mondjam, tehát ez a kis, hogy mondjam, vészharang, hogy ami ezután nem ebből a teljes írásnak az anyagából kiindulva hirdeti Jézus Krisztus, hogy kiindulva akarja hirdetni a kereszténységet, a bűnbocsánatot, a kegyelmet, akkor az már is ott valahogy úgy mondjam egy ilyen festésen, hogy kilóg a rólát. Tehát még egyszer mondom, ebből az ige szakaszból, nem is az ige szakaszból, hanem ebből a Bibliából kiindulva kell mindig mondjuk megvizsgálni azt, hogy mi a az Istentől nem is ikletet, hanem hogy ami megáll ez a szent könyv tanítása alapján, és ami később született, de mondjuk proféciai jellegűként van, hogy mondjam, tehát minősítve, lásd mondjuk mormonoknak a könyvét, vagy éppen mondjuk a ugye az adventistáknál az Ellen Goodwhite féle, hogy mondjam, tehát könyveket, ugye ott már is ellentétben, nagyon erőteljes ellentétbe kerülünk mondjuk a Biblia kijelentéseivel. Tehát ugye először is, hogy a történeti dolgokon keresztül is azért jó mondjuk ezeket a tévtanítókat megvizsgálni. Most én szeretnék egy picit a történelmi részbe úgy visszamenni, hogy itt Péter, tehát itt, amikor ez a levél íródott, akkor milyen főbb tévtanítói, hogy mondjam, tehát irányzatok voltak. És ugye a Máté 7.15 azt mondja, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Tehát ugye minden tévtanításnak ugye az volna igazándiból az egyik fő negatív jellemzője, hogy mondjuk vagy azokat, akik keresnek, vagy azokat, akik már megtértek, el akarják, hogy mondjam, a Krisztus keresztjétől tántorítani, el akarják attól az egyetlen igaz úttól tántorítani, ami a kegyelem útja. Tehát ugyanabban a formában, tehát juhok ruhájában, de ugye a ragadozó, mégiscsak ragadozó farkasok tulajdonságait fölvéve jönnek ezek a hamis proféták. Én úgy gondolom, hogy ugye ez a mondat, amit a Máté 7.15-ben elhangzik a Jézus Krisztus szájából, ez talán saját magáért beszél. Tehát a hamis profétáknak ez a jellemző, hogy juhok ruhájában jönnek, és belül viszont ragadozó farkasok. Ez a ragadozó farkas, én úgy gondolom, hogy valamit azt is jelenti, hogy vagy embereket akarnak gyűjteni, és ezzel a saját bölcsességüket úgymond alátámasztani, vagy hogy mondjam, tehát igen, tehát ez a ragadozó szellem talán inkább azt mondanám, hogy ezt jó újra és újra átgondolni. Tehát már az még egy igehelyet szeretnék a testvérek elé hozni, az 1 János 4.1-ben is elhangzik János apostolnak a figyelmeztetés, hogy szeretteim, nem minden léleknek higgyetek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el ebbe a világba. Tehát a hamis profétáknak én úgy gondolom, hogy talán az egyik legfőbb ismérve, hogy még egyszer mondom, a tiszta, teljes evangéliumhoz, a tiszta, teljes Biblia üzenetéhez valamit vagy el akarnak venni, valamit vagy hozzá akarnak rakni. És a apostoli korban három fő ilyen irányzat volt, ilyen hamis tanítási irányzat, és majd szeretnék párhuzamot vonni a jelenkorral is, hogy én úgy látom, hogy más köntösben, de ugyanúgy megjelentek ezek a, vagy jelen vannak ezek a hamis tanítások ma is, és jó ezekre figyelni. Tehát ugye az egyik a judaizmus, tehát amiről például a Galata levél is szól, hogy a Jézus Krisztusban adott kegyelem, az nem elég, hanem ugyanúgy továbbra is mondjuk a törvény, az ószövetségi törvényeknek a betartása szükséges ahhoz, hogy mondjuk mi az Urat kövessük. Tehát ugye András beszélt az elmúlt órán mondjuk ugye többek között a unitárius egyházról. Én egyébként úgy tudom, hogy az unitárius egyháznak talán van egy ilyen vonala is, hogy ők is valahogy a zsidóságból alakultak ki. Tehát egy ilyen összvér megoldás ez. Talán a unitáriusoknál ez annyira nem jellemző, de itt azt írta az egyik kommentár, hogy ez a judaizmus igazándiból miután 70-ben lerombolták Jeruzsálemet, és az egész Izrael földjén ugye szétszóródott, nem is Izrael földjén, hanem az egész világon még jobban szétszóródott a zsidóság, ez a judaizmusnak a hogy mondjam, irányvonal, a hamis tanítás irányvonal az elég teljesen meggyengült, és szinte el is tűnt. Aztán volt ugye abban az apostoli korban nikolaitáknak a tanítása, ugye erről a Jelenések könyvében a 2.15-ben olvashatunk, mégpedig a pergamoni gyülekezetnek írt levélben, ezt szeretném felolvasni, tehát Jelenések 2.15-ben azt írja itt az ige, hogy így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezek a nikolaiták egy olyan tanítást képviseltek, amikor azt mondták, hogy Jézus Krisztusnak a megváltása egyszer és mindenkorra elég a bűn fölötti, hogy mondjam, tehát a győzelemre, tehát később már miután megváltott valaki az Úr által, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. És a nikolaiták arról voltak híresek, hogy mondjuk a pogány vallásokat, tehát a Zeus, a Mitrász vallást keverték a keresztény vallással, és az abban nyilvánult meg, hogy ugye ezek a pogány szertartások, amikor valamifajta bálványt imádtak, nagyon gyakran az ókorban egy ilyen szexuális orgiával csaptak át. És ugye a nikolaiták ezt eltűrték, sőt, hogy mondjam, tehát gyakorolták is. Tehát én itt egy, hát nem tudom, hogy ezt így lehet-e a testvérek elé hozni valamifajta párhuzamként, de én azt hoznám itt a testvérek elé, hogy én abban látok mai korunkban egy ehhez hasonló tévtanítást, amikor a homoszexualitást azt az Isten igéjével meg akarják, hogy mondjam, tehát támogatni és elfogadottá teszik. Tehát én ebben látok egy jelenleg, hogy mondjam, tehát burjánzó párhuzamot. Aztán a következő ilyen az apostoli korban és az azt következő évszázadokban is nagyon, hogy mondjam, virágzó tévtanítás volt ez a gnoszticizmus. Ugye Csaba erről már többször beszélt, én ott foglaljam még egyszer talán egy kicsikét össze. Tehát ugye ez a gnoszticizmus, gnózis abból indul ki, hogy ugye az istenség az megfoghatatlan és változatlanul jó. Tehát az istenség az egyrészt megfoghatatlan, másrészt jó. Viszont a teremtett világ az nem az Istentől teremtetett, hanem az valami közbenső lénytől teremtetett, és ez a közbenső lény által teremtetett világ az anyag, tehát az gonosz. És ugye mivel az ember ebben az anyagi világban, tehát most itt nem az anyagi, tehát most a gazdagságot értem, hanem a materiális világot értem, az anyagi világban van, és ez ebben nyög, hogy úgy mondjam, ebből nem tud máshogy kikerülni, csak úgy, hogyha a szabadulásnak és a megváltásnak az egyetlen útja a gnózis, a megismerés, és ez nem a természet törvényének az ismeretét jelenti, hanem egy ilyen az istenség titkaiban való elmélyülés, egy ilyen belső befordulás, tehát egy ilyen bőjtölés, szigorú aszkézisnek a követése. És hogyha ezt követi, akkor így úgymond beleolvad az istenségbe, tehát részese lesz az istenségnek, és felszabadul az anyagi létnek a hatalmától. Na most ugye ez a tévtanítás, én úgy gondolom, hogy ma jelenleg nagyon jellemzőnek tekinthető az úgynevezett keleti filozófiára. Ugyanez van, tehát ugye beleolvadni a mindenségbe, beleolvadni ebbe az istenségbe, ahelyett, hogy amit a Biblia ír, hogy a teremtett világon keresztül, tehát hogy az Isten teremtményeinek és a teremtett világnak az értelmes vizsgálatán keresztül rá lehet jönni arra, hogy először is Isten teremtette a világot, az embert is Isten teremtette, és az embernek helye van ebben a világban. Mégpedig az Isten szerinti helye az egyedül akkor érhető el, hogyha Jézus Krisztusnak a gyermekévé válik valaki. És ugye itt a gnózissal szemben tegyek egy nagyon egyszerű, hogy mondjam, tehát egy ellentézést, ami ezt az egészet, hogy úgymond lesöpré az asztalról, mégpedig az, hogy tudjuk a Biblia első lapja, hogy Isten teremtette a világot. Tehát Isten teremtette a világot, nem csak a világot, hanem az embert is magát alkotta. És hogyha ezt a gnózist ugye úgy mondjuk, hogy az anyagi a világ és az Isten az valahol nem, hogy mondjam, tehát nem kapcsolható össze, akkor megint csak a Biblia első lapjaival kerülünk igazándiból nagyon, nagyon erőteljes összetűzésbe. Az ember nem az anyagnak a fogja, nem ennek a világnak a fogja, hanem a Biblia arról tanít, hogy a bűn fogja. Annak a fogja, ami által elszakadt az ő teremtőjétől, Istentől. annak az engedetlenségnek a következtében, ami az ő szívébe fölerősödött, ugye a vádló az ördög által, és amely engedetlenség mindannyiunk szívébe ott van. Tehát ugye ez az óemberi természetnek az egyik jellemzés, hogy engedetlen, hogy nem akar engedni, a maga ura akar lenni. Nem akarja azt, hogy Isten, tehát az Istennek, a Teremtőnek és az ő fiának, Jézus Krisztusnak átadja az ő szívét, átadja az irányítást. Tehát az ember nem az anyagnak a fogja, hanem a bűneinek, és ebből egyedül Jézus Krisztus tudja megszabadítani. És még egy nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy tudjuk azt, hogy ugye a bűneset következtében a teremtett világ is egy olyan köztes állapotban van, aminek következtében nem az a tökéletesség látható most jelenleg itt a Földön, mint amilyen tehát az Édenkertben volt, hanem egy ilyen idézőjelben megcsonkított világ. De milyen csodálatos az, hogy még ebben a megcsonkított helyzetben és a bűn által tönkretett helyzetben is valóban, aki értelmesen vizsgálja a teremtett világnak az összefüggéseit, annak rá kell jönnie az, hogy ez a világ csak egy értelmes teremtő által válhatott ilyenné. Magától, a semmiből nem lehetett. És ugye talán ez is egy olyan tévtanítás, amire majd itt egy picit szeretnék kitérni. És még egy utolsó ilyen az új szövetségi kor hajnalán fellépő tévtanítást szeretnék hozni a testvérek elé. Ennek az volt a neve, hogy montanizmus. Ugye ez azt hirdette, amit itt a Péter leveleiben is nagyon sokszor látunk, illetve ugye a tesszalonikai levelekben is szó van róla, hogy Jézus már eljött. Tehát ugye a hívők nem győzték idézőjelben várni az első századokban Jézus Krisztus újra eljövetelét, és ugye erről Péter már itt pont később beszél a harmadik fejezetnek a közepén, hogy ezt a várást, ezt hogyan kell igazándiból érteni, itt az időnek a múlását. És ugye ez a tévtanítás ugye azt tanította, hogy az Úr Jézus már itt van az ajtó előtt, és ahhoz, hogy ez kiteljesedjen, az Isten országa, ez kiteljesedjen, az embernek is kell közreműködnie. És ugye ez a közreműködés abban kell, hogy megvalósuljon, hogy megint csak az embernek egy ilyen szigorú aszkézist, egy ilyen földi javaknak a teljes megvetése, ételitaltól való tartózkodása, szexuális élet megtagadása, sőt, ha kell, akkor a mártíromság vállalása hozza elő, tehát úgymond nem is vetíti előnk, hanem teljesíti ki azt, ami már ugye itt van, tehát hogy Jézus Krisztus valóban látható legyen mindannyiunk számára. Még egyszer mondom, tehát a tévtanításnak az is a lényege volt, hogy Jézus Krisztus már újra eljött. Csak az ember által tett cselekedetek úgymond elősegítik az ő, képének a valóságos megjelenését. És még egy nagyon fontos tévtanítási, tézis volt ez a montanizmuson belül, mégpedig az, hogy az új szövetség az egy teljesen új fejezetet nyitott a vallások tekintetében, tehát az Ószövetség, mint olyan, az teljes mértékben elvetendő. És ugye ez megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy oda kell, hogy visszajussunk, ahonnét én az elején kezdtem, hogy ha valaki vagy leszakít bizonyos részeket ebből a szent könyvből, vagy csak bizonyos részeket kiemel, akkor ugye vét az Isten teljessége ellen, és vét az Isten szent lelke által kijelentett, tehát igazság ellen. Tehát aki azt jelenti, hogy az Ószövetség az egy teljesen, hiába való, az a zsidókra vonatkozó, és csak is az Új Szövetség az, ami ránk vonatkozik, ez látható, hogy ez egy teljes tévtanítás, hiszen nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy az Ószövetség azt kell, hogy megmutassa az embernek, hogy milyen valóban az ember az Isten nélkül mire képes, amikor elszakad. Látjuk Izrael népének a történetén keresztül, hogy amikor Istennel járt, akkor miben volt része, amikor elszakadt Istentől, akkor, hogy mondjam, tehát milyen nyomorúságba került. És a másik, ami nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse. Tehát, hogy rájön az ember, amit ugye itt a római levél is és a zsidó levél is, hogy nagyon sokat, amiről nagyon sokat beszél, hogy csak hit által tudunk megigazolni. Nem cselekedetek által, hanem hit által. És hát ezek voltak a hogy mondjam, az akkori tévtanítók, és ha párhuzamot szeretnék vonni ezzel a Jézus Krisztus újraerővetelével, hogy mikor jön el, ezek a tanításokban is voltak olyan, hogy mondjam, félresiklások, amikor azt gondolták, hogy ugye már eljött, de ma is vannak sajnos ilyen tévtanítók, most gondoljunk a Jehova tanúira, akik már többször megjósolták azt, hogy Jézus Krisztus mikor fog eljönni, még óra, percre is, aztán nem lett belőle semmi sem. Tehát ebből valóban azt kell látnunk, hogy az a fajta ige, amit az Isten jelent ki, egyedül az áll meg. Miért gondolok? Mert vannak olyan dolgok, miért mondom ezt? Mert vannak olyan dolgok, amelyek nem ismerhetők meg, amelyet az Isten megtartott saját magának. Amit nem a mi dolgunk, ami nem azért van, hogy azokon gondolkodjunk, hanem pont ellentétesen hit kell az elfogadásához, és hogyha ez a hit megvan, akkor az nem Istentől elszakít, nem kérdéseket fogalmaz meg bennem, hanem azt a fajta bizonyosságot és azt a fajta, hogy mondjam, tehát békességet tudja adni, hogy azok a dolgok, amelyek nem az én dolgaim, azok is jó kézben vannak, de azokat a dolgokat, amelyek az én felelősségem, azokat viszont nekem is föl kell vállalnom, de azokat is csak akkor tudom megfelelően helyesen fölvállni, hogyha az Isten, hogy mondjam, az én életem és a Jézus Krisztus kezében van. Tehát ezek a tévtanítók arra voltak jók valóban, hogy összekuszálják igazándiból hogy mondjam, a hívőknek a gondolkodását is. És hogyha erre a mai ige szakaszra egy kicsit konkrétabban vissza szeretnék térni, akkor a legfontosabb, én úgy gondolom, hogy talán azokat a dolgokat kellene megbeszélnünk, ha most láttuk, hogy mi történik, vagy mi a veszélye, hogy mondjam, a tévtanításoknak, akkor ugye azt kellene egy picikét átbeszélnünk, hogy tudjuk kikerülni ezt, mik a válaszreakciók igazándiból, hogy mi ne kerüljünk ilyen tévtanításoknak a hatása alá. És én úgy gondolom, hogy előveszem a másik jegyzeteimet, és egy kis türelmet kérek. A legfontosabb, amit elmondtam, hogy az Isten kijelentett igazságát egyfajtaképpen lehet csak megismerni, és ez pedig a Jézus Krisztus által kijelentett, hogy mondjam, úton való járás által, illetve nem csak Jézus Krisztus, mert az Ószövetséget is ide kell venni, tehát az Isten igazságát csak is a Biblián keresztül lehet megismerni. Tehát ez egy olyan alapvető tézis, ami úgy gondolom, hogy mindig a tévtanítók ellen kell, hogy hasson. Tehát ez már a tévtanítók egy nagy csoportját, én úgy gondolom, hogy leleplezi, hogy miből merítenek, mi az alapja az ő tanításoknak, mi az, amiből, hogy mondjam, tehát építenek. És én úgy gondolom, hogy itt a tizedik verstől, hogyha egy kicsit részletesebben, még egyszer, ha részletesebben kezdjük el elemezni ezt a mai ige szakaszt, akkor én úgy gondolom, hogy az eltévedésnek az egyik legfőbb oka nagyon sok esetben, hogy a tévtanítók nem olyan formában akarják Istent megismerni, mint ahogyan ő szeretné magát kijelenteni nekünk. Tehát én itt visszautalok előbb arra, hogy először is csak ezen a könyvön keresztül lehet megismerni őt, és csak az igazságát, az emberhez való szeretetét, irgalmát, kegyelmét, az csak is Jézus Krisztuson keresztül, az ő Szent Fián keresztül lehet megismerni. Lehet vele kapcsolatba kerülni. És én azt írtam föl az egyik ilyen nagyon fontos ismérvként, hogy amit Jézus Krisztus mond saját magáról, hogy én vagyok az ajtó. Tehát ezen az ajtón keresztül lehet csak belépni az Istenhez. Ezen az ajtón keresztül lehet belépni, úgymond a Szentek Szentjébe, ahol meg lehet ismerni Istent valójában. Itt a 10. verstől egy úgy jellemzi, tehát ha én három olyan dolgot szeretnék talán úgy körbeírni a testvéreknek, amit én úgy gondolom, hogy itt az ige el akar mondani. Tehát először nekem is nagyon furcsa volt és nagyon kemény volt az, hogy és gondolkodásra készített, hogy például ez a 10. vers, hogy különösen azoknak, akik tisztátalan vágyék után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerőek, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy a dicsőséges hatalmakat káromoljanak, holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet, jól lehet erőben és hatalomban felülmúlják azokat. Hogy ez valóban olyan emberek, hogy mondjam, tehát ről íródott, akik egyszer megismerték az Úr kegyelmét. Szóval ez olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon éles kontraszt, és egy nagyon elképzelhetetlen dolog, hogy aki egyszer az Úr kegyelmét megismer, hogy ilyen útra tévedjen. És mégis, ugye, itt a második fejezetnek az elején, ugye, azt írja, hogy hamis tanítók, akik veszedelmes eretnességet fognak közöttek becsempészni. Ezek megtagadják az Urat, aki őket megváltotta. Tehát nekem ez az ige mégiscsak azt mondja, hogy itt ez a nagyon erőteljes megbélyegzés mégis olyanokról szól, akik egyszer megismerték az Úr kegyelmét, aki őket megváltotta. És én arra, hogy mondjam, személy szerint saját magam kutfőjéből arra a következtetésre jutottam, hogy ez egy szóval nagyon kemény ítélet, és hogy lehetséges ez, hogy azt írja itt, hogy megvetik az Isten felségét, vakmerőek, elbizakodottak, akkor attól sem rettennek vissza, hogy a dicsőséges hatalmakat káromoljanak. És én úgy gondolom, hogy megint oda kell visszatérni talán valahol, hogy az Isten az egy szellemi lény, az ő országa, az itt földön csak az evangélium által, Isten szent szelleme által, hogy mondjam, indítatva ismerhető meg. Krisztuson keresztül ismerhető meg. És én úgy gondolom, hogy ez a rész azokra vonatkozik, akik nem ezen keresztül akarják megismerni az Isten országát. Mire gondolok én? Előbb mondtam azt, hogy Jézus azt mondja maga, hogy én vagyok az ajtó. Tudják ezt, de mégis más úton, módon szeretnék az Istennek az országát megismerni. De ugye itt van egy óriási nagy csapda szerintem. Először is az, hogy egy szellemi országot, az Isten országát csak szellemi eszközökkel, az Isten által adott szellemi eszközökkel lehet megismerni. Emberi bölcselkedéssel, emberi értelemmel nem. Miért nem? Mert a mi emberi értelmünk az véges. Az be van égvítve egy fék. Hát gondoljunk abba vele, hogy egy emberi bölcsességünk, hogy véges. Mindannyian különbözőek vagyunk. Mindannyiunknak adattak különböző, különböző tulajdonságok, de mégis azt lehet elmondani, hogy különbözőek vagyunk. Valaki ebben jó, valaki abban jó, valaki mondjuk egy atomfizikában járatos, valaki mondjuk az egyszerű, mechanikában, műszakban, műszaki dolgokban, gyermeknevelésben, konyhaművészetben lehetne sorolni a dolgokat. De ebből is látható, hogy ezek a dolgok, ezek különbözőek. És mivel különbözőek, ezért, nem azonos, adottságokkal és lehetőségekkel rendelkezünk, de ahhoz, hogy mondjuk a szellemi dolgokat megismerjük, nekünk be kell valahol látnunk is. Az emberi bölcselkedéssel, emberi, hogy mondjam, ismerettel ezekben nem tudunk belátni. Csak Jézus Krisztuson keresztül tudunk belátni, és el kell fogadnunk, hogy az Isten országából annyit láthatunk meg, az ő dicsőségéből, a jövőből, annyit láthatunk meg, amelyet az Isten számunkra ki akar nyilatkoztatni. Tehát bármit is akarunk, úgy gondolom, hogy többet nem tudunk elérni, mint az Isten Szent Szelleme által, kapott kijelentés által megérteni azt, amit az igéből megértünk. Többet nem. Ha megfeszülünk, akkor is csak tévútra megyünk. És én gondolom, hogy akiről itt a Péter ír, ezek talán így gondolkodtak, hogy az Isten felségét úgy vetették meg, hogy nem ezen az úton keresztül próbálták az Isten országát megismerni. Nem ezen keresztül, és ezért vakmerők lettek, elbizakodottak lettek. És attól sem rettentek vissza, hogy a dicsőséges hatalmakat káromoljanak. Én a káromlás alatt itt azt értem, hogy beismerni azt, hogy vannak olyan dolgok, amire nekünk nincs rálátásunk. Hogy mennyivel magasabbak az Isten országának a törvényei, az azt összetartó erők. Tehát ezeket mi nem ismerhetjük, de mégis azáltal, hogy ők szerették volna emberi észre, emberi bölcselkedéssel megismerni, úgymond az Isten tisztaságát, dicsőségét káromolták. És ezáltal elbizakodottá is váltak. Itt a 12. vers ugye úgy folytatódik, hogy ezek pedig azt káromolják, amit nem ismernek, mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogása és levágása valók, de hozzájuk hasonlóan is fognak pusztulni. Tehát azt káromolják, amit nem ismernek. Itt bevallom őszintén, nem jutottam ennek az igének a magyarázatához. Most itt a káromlás, az most mit jelent? Tehát ha valaki megismerte Jézus Krisztus számára, elképzelhetetlen, bár beszél erről az ige, hogy ugye egyedül a Szent Szellem, a Szent Lélek elleni bűn az, amikor Jézus Krisztusnak a dicsőségét, nagyságát, az ő kereszt halálát káromolom, azt nem fogadom el, hogy erről beszél-e az, itt az ige, vagy pedig egyszerűen csak valami másfajta káromlásról. Tehát, hogy miről beszél, és ebben szeretném majd a testvéreknek a véleményét kérni, hogy amit nem ismernek. Tehát, hogyha valaki egyszer Jézus Krisztus megismerte, számomra nagyon, nagyon nehezen képzelhető el, hogy az ő dicsőséget elkezdi káromolni. De biztos, hogy ez valamiért leírható, csak még egyszer mondom, ezt én nem értem. De itt nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon komoly ítéletet ad az ige, hogy azt mondja, hogy hozzájuk hasonlóan, tehát oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogása és levágása valók, de hozzájuk hasonlít, és el is fognak pusztulni. Tehát egy nagyon kemény, hogy így mondjam, ítéletet mond ezekre az emberekre itt Péter apostol. Ez lesz a gonoszságuk bére. Még annyit, hogy ahogy itt az apostoli korban a tévtanítóknak az volt, amit itt le is írózik, hogy az volt az egyik jellemzője, hogy a bűnnek amitől Pál apostol is ír, hogy ugye mindent szabad nekem, de nem minden használ. Tehát a szabadságot a szabadossággal keverték össze. És én úgy gondolom, hogy itt is erről van szó, hogy gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést, szennyfoltok és szégyenfoltok, ők álmosságokban tobzódnak, mint együtt, akik, amikor együtt lakmároznak veletek. Tehát nem veszik észre azt, én ezt így írtam le magamnak, hogy nem veszik észre azt, hogy ugye a kegyelem, amit Jézus Krisztusban kaptunk, az nem csak felszabadít, hanem az egyfajta folyamatos önvizsgálatra is kell, hogy késztessen engemet. És ennek a súlyát, minthogyha ezek, akiről Péter apostol ír, ezt nem vennék komolyan, ezt kihagynák az Isten igéjéből. Tehát az ítélet súlya az rajtam van attól függetlenül, hogy én Krisztusban kegyelmet kaptam, de ez az ítélet súlya egy folyamatos önvizsgálata is kell, hogy késztessen engemet hogy nem azt a fajta, hogy mondjam, kegyelmet, amit én kaptam, azt ne tékozoljam el, hanem azzal valóban éljek, abba benne éljek. Azt szerettem volna itt a testvérek elé még hozni, hogy amit itt Péter apostol fölír, nem fölír, hanem ugye lediktál, és itt az igében felolvastam, ugye ezzel szeretnék egy igehelyet párhuzamba állítani, illetve ellentétbe állítani, mégpedig a Galata levélből, az 5. fejezetből, a 16 és a 26. versből, ugye jól ismerjük, itt a lélek gyümölcseiről van szó. És ugye itt az van az 5.16-tól kezdve, intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, hogy amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény, akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymás iránt, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Tehát nekem itt azt a fajta párhuzamot szeretném a testvérek elé hozni, hogy minthogyha Péter apostol itt a tévtanításokon keresztül azt hozna elénk, hogy akik a tévtanításokban vannak, azok nem a lélek szerint járnak, hanem a test szerint járnak. A testnek azokat a gyümölcs... Na ez most nem tudom, hogy ez hogy lehet megfogalmazni, hogy mondjam, tehát nyelvtanilag egy gyümölcstelen gyümölcseit, vagy ilyen éretlen, vagy nem értékes gyümölcseit képviselik. Tehát a testnek a hogy mondjam, tehát a cselekedetei, amelyek nyilvánvalók, azok az Isten szerint semmifajta, hogy mondjam, semmifajta értéket nem képviselnek. Tehát még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy amiről Péter apostol szól, azok a tévtanítások, ezt a testnek a gyümölcseit akarják egyre jobban, hogy mondjam, elvenni, és ezeket helyezik előtérbe a lélek gyümölcseivel szemben. És ugye a test kívánsága a lélek ellen tör. És ugye itt még a Galata 5.13-at szeretném felolvasni. Azt mondja, itt azt írja az ige, hogy mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Tehát ürügy legyen a testnek a szabadság. Tehát minthogyha akik hamis profétákként lépnének föl ebbe a hamis tanításba, ez is benne van, hogy ugye a testet szolgálják. A test kihasználja azt a fajta lehetőséget, hogy a lélektől, a lélek által indítatva teszünk valamit. Én úgy gondolom, hogy a hamis tanításnak, ha össze akarom foglalni, az az egyik legnagyobb ismérve, hogy az Isten szeretetét nem tudják képviselni. Nem tudják sugározni, és ez úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, hogy mondjam, talán jellemző megfogalmazás. Aztán azt írtam itt föl magamnak, hogy ugye mindegyikünk igaz az, hogy az Isten szeretetét nem tudom képviselni, ha Jézus Krisztus nincsen bennem. Nem ő él bennem. Mert mikor van bennem, mikor tudom én a lélek gyümölcseit továbbadni? Ha Jézus Krisztus él bennem, a megváltója bennem, hogyha ő van bennem, az ő szent lelke, szent szelleme él bennem. Ő indít engemet azokra a dolgokra, amelyek valóban a lélek gyümölcseiként itt a Galata levélben föl vannak írva. És még azt írtam föl magamnak, hogy nem ő van középen. Tehát, hogyha általában nem Jézus Krisztus van középen ezekben a tévtanításokban. És ugye ebből következik, hogy ezek a tévtanítók nagyon sok esetben arról ismerhetők meg, hogy gyümölcstelenség, gyümölcstelen az ő életük. Nem, nincsenek olyan maradandó gyümölcsök, ami Krisztus előtt igazándiból értékesek lehetnének. Azt írtam még itt föl, hogy mindenfajta tévtanításra igaz kell, hogy legyen, hogy a saját bölcsességből fakad, saját erőből fakad. Tehát a test erejével előállított gyümölcs az, ami mondjuk a tévtanításokra talán így összességében elmondható. És ugye csak a lélek által tudunk Krisztusnak megfelelő dicsőítő gyümölcsöt teremni. Én úgy gondolom, hogy az nagyon fontos még talán itt a mai igével kapcsolatban, hogy ezt nekem is újra és újra át kell gondolnom, hogy a Biblia arról tanít, hogy nekünk nincs immunitásunk a bűnnel szemben. Tehát ha én Jézus Krisztusban vagyok, az nem jelent egy olyan természetes immunitást, hogy onnantól kezdve én nem tudok vétkezni. És úgy gondolom, hogy a tévtanítóknak ez is talán az egyik ismérve, talán egy-egy fajta, hogy mondja, megközelítési lehetősége, hogy pont az ellentétét hirdetik. Tehát nekünk megváltunk van, ha nem az ő szolgái vagyunk, akkor a sátán és a saját hiába való életünk és természetünknek a szolgái vagyunk és leszünk. Tehát, hogyha nem ragaszkodunk a főhöz, a nagyobb erőhöz, aki az Úr Jézus Krisztus, aki ugye Úr halálon, és a sátánon is, akkor nincsenek meg ezek a Galata levélben megfogalmazott lélekgyümölcsei. És én úgy gondolom, hogy talán így összefoglalva még azt tudnám hozzátenni többek között, hogy Péter apostol arra figyelmeztet, hogy amikor nekünk már annyi óriási nagy kegyelmet adott az Úr, hogy a teljes írást ismerhetjük így összefoglalva. De én azt látom, hogy Jézus Krisztusban egy alkalmazási lehetőséget kapunk. Ugye itt többen azért használjuk a számítógépet, talán András ezt lehet, hogy jobban ki tudja fejteni. Tehát ugye vannak különböző programok, alkalmazási lehetőségek. De amikor ezt a program csak a számítógépen van, és én nem használom, akkor az egy halott program. Az alkalmazási lehetőség, mint a nevében is benne van, egy lehetőséget jelent. Tehát egy hívő embernek nagyon-nagyon fontos az, hogy azt, amit Jézus Krisztusban kapott, az új életben való járásnak a lehetőségét, az gyakorolja is. Ne más gyakoroljon, ne a testnek a dicsőítését, ne a saját bölcsességnek az erősítését, hanem az alázatot gyakorolja, a szolgai létben való járást gyakorolja. És ugye ez az alkalmazási lehetőségről én azt tudom még elmondani a testvéreknek, hogy ez egy valós lehetőség, de ez magunk választása, még egyszer mondom, hogy ezt használjuk, vagy nem használjuk. Mindenhogy egy számítógépben is, hogy egy programra rákattintok, és elindul, és azt használom, vagy pedig csak ott van a képernyőm, vagy az asztalon egy ikon formájában, és nem használom. Tehát mit használok, akkor inkább így mondom. Tehát mit töltök le naponta, melyik alkalmazási lehetőséget használom én nap, mint nap az életem folyamán. És ezzel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy talán még azt itt tudnám hozni a testvéreknek, hogy amiről itt az igeneken mond elég sok mindent, hogy amit Jézus is mond, hogy ugye a régi tömlőbe nem lehet új bort tölteni. Az új tömlőbe töltik az új bort. Mire vonatkozik ez? Az, hogy a régi alapra nem lehet egy új életben való járást felépíteni. És úgy gondolom, hogy ez is egy félresiklási lehetőség, amikor én úgy gondolom, hogy a régi alapot kezdem el újra használni, de a régi alapot megtartva, a Jézus Krisztusban kapott előnyöket is kamatoztatva élem az életemet. Tehát ez is talán a tévtanítások, nem is az, hogy közé sorolható, talán ez is egy olyan dolog, ami a félre viheti a mi életünket. És ugye Csaba nemrégen beszélt, ugye pont a János evangéliumának kapcsán, ugye, amikor Péter azt mondja, hogy hát visszamegyek halászni, menjünk vissza halászni. És nekem ez is mondja azt, hogy ugye ott Péter ugye nagyon sok mindent kapott. Látta Jézus feltámadva találkozott vele, de mégsem találja igazándiból helyét, és úgy gondolja, akkor a régi alapra építve kezdje el újra az életét. De ez nem lehet. Ez egyikünk életében sem lehet. Még talán igen, itt egy gondolatot fölírtam, tehát az, hogy ez viszont ugye múlt vasárnap hangzott el, hogy ugye az van itt a János evangéliumának a leges-leges legvégén, hogy de van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha az mind megérnánk egytől egyik, úgy vélem maga a világ sem tudná befogadni, amit megért. Tehát befogadni a megért könyveket. Tehát ez is mutatja azt, hogy a mi értelmünk, a mi bölcsességünk, bármennyi, hogy mondjam, Istentől kapott tulajdonsággal rendelkezünk is, talentummal rendelkezünk is, az nem alkalmas arra, hogy az isteni teljességet, a szellemvilágnak a, hogy mondjam, tehát a teljes megismerésére alapot adja. Tehát a szellemvilág emberi bölcsessége tudománya nem ismerhető meg. Még itt a végére annyit szeretnék mondani, mert ezek is egy nagyon kemény igék, és szeretném, hogy a testvérek elmondanák róla a saját véleményüket. Hogy azt írja Péter azokról, akik egyszer megismerték az Urat, de eltávolodtak tőle, hogy az a helyzet, amiben ők kerülnek az eltávolodás után, az rosszabb, mint amit eredetileg voltak. És ezt hogy kell érteni? És én úgy gondolom, hogy úgy kell érteni, sokat gondolkodtam, hogy ez mit jelenthet ez az ige. És én arra a következtetésre jutottam, hogy ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata. Hogyha azt, amit én elmondtam, tehát az, hogy nem a saját bölcsességemet kérem én az Isten kijelentett szavának a megismeréséhez, hanem a saját, hogy mondjam, tehát hanem a tehát ha a saját bölcsességem által akarom megismerni, akkor korlátokba ütközök. Hogyha azt a fajta idézőjelbe segítséget, amit az Isten Szent Szellemetől kapunk, hogy kijelenti és megismerhetővé teszi az ő igéjét annyira, amennyire szükséges, ha én ezt nem használom, akkor ebben a saját bölcsességben én előbb-utóbb bele tudok zavarodni. És még egy nagyon-nagyon fontos dologban én úgy látom, hogy beleesnek azok, akik megtagadják Jézus Krisztust, és ebben a saját bölcsességben próbálják megismerni őt, mégpedig abban, hogy attól a békességtől elesnek, amit egyedül Jézus Krisztus tud a mi szívünkben adni. És ezt a békességet valami mással próbálják helyettesíteni. Mire gondolok? Maguk akarnak lenni a békességnek a forrása, maguk akarnak békét teremtőként föllépni a világban, holott ez lehetetlenség. Egyedül Jézus Krisztus az, aki békét tud teremteni az emberek szívében, mindannyiunk szívében, és egyedül ő az, aki azt a fajta békességet tudja adni, ami nem a világnak a békessége. Erről ő mondja, hogy ugye az én békessége nem olyan, amit a világon. Ez egy teljesen másfajta békesség. Ez egy mélyebb békesség. És ez azt is jelenti, hogy amikor valaki nem ezt a Krisztustól kapott békességet használja fel, hanem a maga erejéből, a maga bölcsességéből alkotott békességet használja kell, hogy békét teremtsen maga körül, akkor ez egyre nagyobb energia szükséges. Egyre nagyobb energia szükséges, és ebbe szó szerint felőrlődnek. Szó szerint tönkre mennek. És hogy majd egyre jobban összekuszálódnak, egyre mélyebbre kerülnek. Amiről itt Péter is ír, hogy ugye az a helyzet, az a, hogy mondjam, amit itt ír, hogy a 21. versben már jobb lett volna nekik, ha meg sem ismernék az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancstól. És azt mondja, még a, itt a 19-20. vers, mert ha az Úrnak és az üdvözlő Jézus Krisztusnak megismerés által megszabadultak világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Tehát azt írja itt az ige, hogy az a fajta békesség, amit saját maga akar az ember megteremteni, az szükségszerűen az elbukáshoz vezet. És amikor ezt az ember, ez az elbukott ember felismeri, akkor még nagyobb energiát tesz arra, hogy azt a fajta békességet, ami még egyszer mondom, nem ő teremt meg, azzal mégiscsak valamit elérjen, és szó szerint felörlődik, és szó szerint tönkre megy. Sajnos láttuk mi is magunk körül ilyen embereket, akik elszakadtak attól a tőtől, ami igazándiból a békességet és az életnek a forrása sát adja. És még egy utolsó, hogy mondjam, tehát dolog. Beszél itt az ige arról, hogy, hogy itt a tévtanításoknak talán az, egy olyan vonulata is van, amikor haszonszerzésre használják fel az Isten igéjét. Tehát saját haszonszerzésre használják fel. És nekem az jutott eszembe, hogy itt van talán ugye Bálámnak a története, amire ugye az elmúlt alkalommal is kitértünk, és én nem erre akarok kitérni, hanem talán arra a fajta példázata, amit Jézus Krisztus mond, ugye a szőlőműveseknek az a fajta példázata, hogy ugye egy szolga fölfogad, egy szőlős gazda fölfogad egy napszámost délelőtt is, délben is, 3 órakor, délután 3 órakor. És ugyanazt a bért adja nekik. És ugye aki délután, aki reggeltől dolgozott, az föl van háborodva, hogy ugyanazt a bért kapja, aki délután 3 órakor. Tehát most mondok egy ilyen közelítő időt, kezdett el dolgozni. És mit akarok ebből kihozni? Tehát ugye itt Bálám azért van negatív, hogy mondjam, tehát példaként felhozva, hogy, hogy az átokért, hogy mondjam, tehát pénzért árulta az átkot és az áldást. De az Isten a Krisztusban adott kegyelmet nem pénzért akarja árulni, ingyen adja, és ugyanazt a kegyelmet akarja adni. Tehát aki Krisztusban van, az nem használhatja fel a kegyelmet nyerészkedésre, mert ez az Isten, hogy mondjam, rendjével és kijelentett törvényével ellentétes, mert ő a kegyelmet ingyen adja, és mindenkinek ugyanakkor átad. És ez számomra azért úgy nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, hogy, hogy itt is úgymond megbukik az, aki, hogy mondjam, tehát az Isten igény nyerészkedésre akarja felhasználni, egyéni nyerészkedésre, mert ez megint csak, hogy milyen teljesen ellentétes azzal, amit az evangélium is mond. Az evangéliumban olvasunk. Szia, Sanyi! Talán én ennyit szerettem volna a testvéreknek elmondani, és nagyon szépen kérek mindenkit, hogy egészítsétek ki, mert úgy gondolom, hogy az én látásom csak nagyon-nagyon hiányos, és még egyszer be kell ismernem, hogy ugye nem akarok túlságosan mondjuk a tévtanítás köré építeni, és lehet, hogy kevés volt az, ami mindannyiunknak naponta, hogy mondjam, tehát egyfajta útmutatást ad, de szeretném hallani a testvérednek is a véleményt erről az ige szakaszról, ami még egyszer mondom, tehát egy nagyon kemény ige szakasz, egy figyelmeztető ige szakasz is, de úgy gondolom, hogy a figyelmeztetés valóban akkor jó, hogyha megkapjuk azt a fajta útmutatást is, hogy nem csak a figyelmeztetés, az ettől való elfordulás és ennek a kikerülésének a lehetőségét is tartalmazza.